Jó napot kívánok! A jelek szerint ez a mostani hónap a sztrájkok és demonstrációk évadja, rossz kedvünk ősze lesz. A novemberi sort holnap után a vasutasok nyitják, majd szombaton 5 szakszervezet rendez meg a demonstrációt a tervezett egészségügyi reform ellen. Természetesen mindkét akcióról lesz szó műsorunkban. Hallhatnak még arról is, hogy a szakszervezetek egyetértenek-e a miniszterrel abban, hogy megkezdődött a felső oktatás minőségi átalakítása. És végül, a minisztériumi vezetők fizetését a személyügyi államtitkár a versenyszférához emelné, a szakszervezetek viszont politikai zsákmányszerzést emlegetnek. Vajon miért? A szerkesztő Sós Éva, a mikrofonnál Baráth József.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Holnap után következik a vasutas sztrájk őszi évadjának második felvonása. Gaskó István, a vasúti dolgozók szabad szakszervezetének, szolidaritás szervezetének elnöke kijelentette, mindez csak a kezdet, addig sztrájkolnak, amíg a sztrájk nem vezet eredményre. Köszöntöm a stúdióban Simon Dezsőt, a vasutasok szakszervezetének elnökét. Jó napot kívánok, elnök úr!
Jó napot kívánok!
A minisztérium a márciusi 19 szárnyvonal után most 38 megszüntetéséről döntött. Ezek után önök mit tekintenének eredménynek? Meg akarnák menteni mind az 57 egyébként gazdaságtalan szárnyvonalat?
Mi nem láttunk olyan számításokat, ami bebizonyította volna, hogy ez az 57 mellékvonal, szárnyvonal, ez gazdaságtalan, nyúl működtethető lenne. A mi célunk egyébként az, hogy szeretnénk, hogyha elérnénk azt, és szánknak ez a fő célkitűzése, hogy a kormány érdemben tárgyaljon a szakszervezetekkel a tervezett mellékvonal bezárásokról, és az érdemi tárgyalások idejére függessze föl azoknak a bezárását.
A miniszter szerint éppen önök akadályozzák a szakmai párbeszédet ezekkel az akciókkal.
Én is olvastam ezt a honlapon lévő véleményt, ami nagyon csodálkoztam, hiszen 4 levelet küldtünk az elmúlt időszakban a Kóka miniszter úrnak, amiben az érdemi tárgyalásokat kezdeményeztük, és azt kell mondjam, hogy a leveleinkre még csak választ sem kaptunk.
Lehet, hogy más tekintenének érdeminek?
Hát én nem tudom, hogyha egyáltalán sem választ nem kapunk, sem tárgyalóasztalhoz nem szólítanak bennünket. Én szerintem ezt néma hallgatásnak lehet tekinteni, és a minisztérium állításával ez teljesen ellentétbe áll, hiszen ők azt állítják, hogy érdemi tárgyalásokat akadályozunk. Nem, ezt szeretnénk elérni, hogy legyen végre érdemi a tárgyalás, és miniszterelnök úrnak írtunk egy levelet, amiben kértük, hogy a sztrájkkal kapcsolatos egyeztető tárgyalással kapcsolatban jelölje ki a kormány tárgyaló delegációját. Megkaptuk a levelet, úgyhogy várjuk, hogy a GKM beindítsa, illetve meghívjon bennünket az érdemi tárgyalásokra.
Kóka miniszterelnök úr minden esetre kijelentette, hogy a vonalak térségi kezelésben tovább is működhetnének, tehát nincs szó arról, hogy megszüntetnék ezeket a vonalakat, vegyék át a térségek, azok a térségek, ahol működnek ezek a szárnyvonalak.
Megmondom őszintén, hogy nekünk sincs ellenére. A feltételrendszert sajnos mi sem ismerjük, és én úgy tudom, hogy az önkormányzatok sem ismerik, hiszen 2 héttel ezelőtt a GKM tartott egy fórumot, ahol civil szervezetek, önkormányzatok és szakszervezetek voltunk jelen, és én ott láttam személyesen, hogy a önkormányzat vezetők, akik jelen voltak, nem tudták, hogy mit jelent a térségi vasút, egyáltalán milyen feltételekkel kaphatják megüzemeltetésre ezeket a vasútvonalakat.
Szóval kellene tudni azért, hogy mennyi az annyi, ugye szakértői véleményeket hallottam arról, hogy ezek a szárnyvonalak nagyon veszteségesek, hogy vannak olyan helyek, ahol minden egyes jegyhez sok száz alkalmanként 1000%-nyi dotációt kell hozzátenni. Hát nyilvánvaló, hogy az amúgy is elszegényedő önkormányzatok erre persze képtelenek.
Én is így gondolom, hogy ezt az önkormányzatok így nem tudják megoldani. De ugye van egy másik kérdés, hogy azok a térségek, ahol a vasútvonalak megszűnnek, ott az esélyegyenlőség, a munkába való járás, az orvoshoz való járás, tanulás lehetősége, mennyire esnek el ezek az emberek ettől, mert ha azt mondjuk, hogy autóbusszal pótoljuk, akkor vajon ez mibe kerül? Tehát konkrét gazdasági számítások kellenének, én úgy gondolom, nem pedig egy egyszerű utasszámlálás, ami alapján eldöntöm, hogy egy adott térségbe milyen közlekedési eszköz közlekedtetek. Én ilyen gazdasági számítást egyébként nem láttam.
De Simon úr, azért ahhoz nem kell gazdasági számítás, bonyolult gazdasági számítás, hogy egy autóbusz olcsóbb dolog, mint egy mozdony hozzárakva a kocsikat, aztán ha hozzá képzeljük az egész infrastruktúrát, az állomásokat, a váltókezelőket, hát ez egy bonyolult nagy üzem, még egy darab autóbusz az egy darab autóbusz.
Igen, csak ehhez az autóbuszhoz is kell egy út. És ennek az útnak a fenntartását is meg kell szervezni, és karban kell tartani. És én úgy gondolom, hogy, és itt jön be a másik kérdés, amit viszont nap mint nap látunk és hallunk, hogy melyik a biztonságosabb közlekedési eszköz, a vasút, vagy pedig a közút. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok közúti balesetről hallunk, ami a vasútról, hál' Istennek, egyelőre nem mondható még el.
Nem beszélve arról, hogy a világ állítólag egy környezeti katasztrófa felé halad, és azokban az országokban, amelyek a környezetvédelmet előre sorolják a prioritásaik között, általában a vasúti közlekedést fejlesztik. Minden esetre ön a közelmúltban koncepciótlannak nevezte a minisztériumot. Miért?
Többek között azért, mert a 15 plusz 4 mellékvonal bezárásánál is voltak olyan vonalak, ahol közúti felüljárókat építettek pont a bezárás idejével egy időben. A most tervezett bezárásoknál is találkoztunk olyannal, ahol például a zalalövői vasútvonalnál mintegy 150-250 millió forintos felújítást végeztek el a múlt évben, és ismereteim szerint a MÁV-nak is van olyan elképzelése, ami nem teljesen egyezik a GKM elképzelésével, mert a MÁV van olyan vonalszakasz, amit most akar villamosítani, a GKM-nek pedig lenne a bezárt szárnyvonalak között szerepel ugyanez a vasútvonal. Tehát én úgy gondolom, hogy egy koncepció volna szükséges, hogy egyáltalán melyek azok a vasútvonalak, amit a jövőbe működtetni kívánok, melyek azok, amik tényleg gazdaságtalanok, de ez nem egyszerű utasszámlálással dönthető el. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos tétel.
Az ön nyilatkozatában volt valami, ami szerintem még húzósabb. Egyenesen azt állította, hogy ön szerint a tavaszi szárnyvonal megszüntetés veszteséget hozott, és nem nyereséget. Miért gondolja ezt? Miből gondolja
Én
ezt?
Gondolom, hogy ha nyereségről lett volna, tehát ha nagy nyereségről lehetne számot adni, akkor egész biztos, hogy ez a szám ez nagyon gyakran elhangozna. A minisztérium nagyon gyakran a honlapjára kitenné. Ezzel szemben én azt látom, hogy a volán társaságok például olyan hírt jelentettek be az elmúlt időszakban, hogy mintegy 5 milliárd forinttal megnőtt idén a vesztességük. És a vesztesség növekedés okául többek között a vasúti veszteséges személyszállítás végző vasútvonalaknak a átvállalását jelölték meg, hogy az ottani személyszállítást átvállalják.
De a révészt ilyenkor kifizeti, ez nem a MÁV-nak a költsége?
Ez nem a MÁV-nak a költsége, én úgy gondolom, hogy ez kormányzati költség, hisz közszolgáltatásról van szó, tehát az adófizetőknek a pénzéről van szó.
Azt mondja, hogy a legfontosabb céljuk a sztrájkokkal, a munkabeszüntetéssel a tárgyalás, és mit akarnak elérni ezeken a tárgyalásokon?
A tárgyalásokon mindenféleképpen azt szeretnénk elérni, amit már évek óta mondunk. Tehát szeretnénk, hogyha a vasút jövőjét egy hosszú távú vasúti koncepció mellett valósítanák meg, alakítanák ki. De úgy, hogy ötletszerűen megpróbálunk bizonyos mellékvonalakat lezárni, megpróbálunk tevékenységet kihelyezni. Például egy ilyen példám van, ami szintén konkrét, hogy 2003-ban úgy próbálták megoldani a vasútnak a nehéz gazdasági helyzetét, hogy a fenntartási, karbantartási tevékenységet kihelyezték. Azóta a MÁV-nak nem csökkent a vesztessége, hanem jelentősen megnőtt a vesztessége. Itt is az volt a probléma, hogy előtte a gazdasági számítások elmaradtak, és sajnos az elképzeléseket a való élet utólag nem igazolta vissza. Én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy tényleg előbbre lehessen menni, és a vasutat tényleg egy olyan helyzetbe lehessen hozni, hogy ő piacot legyen képes megtartani, sőt, a piaci részesedését úgy a személyszállításban, mint az áruszállításban növelni tudja, úgy bizony egy reform kellene, ami a szolgáltatások színvonalát nem szinten tartja, nem csökkenti, hanem emeli. A mostani reform elképzelések, én azt mondom, hogy inkább csökkentik a szolgáltatás színvonalát, mint emelnék.
Holnap után már mindenképpen lesz sztrájk, tehát hogyha most egy óra múlva kapnak egy telefont a kormánytól, a kormányfőtől, hogy üljünk le, akkor elmaradhat ez a sztrájk?
Én úgy ítélem meg, hogy holnap éjfélig, amíg érdemi tárgyalás, tehát érdemi megállapodás kötni, egyáltalán érdemi tárgyalás kezdődik, és érdemi megállapodást tudunk kötni, akkor a sztrájk elkerülhető, nekünk nem a sztrájk a cél, az eszköz, a megállapodás a cél.
Tegyük föl, hogy holnap után mégis sztrájkolnak. Mikor lesz a következő sztrájk után, ha megint késik a kormányválasz?
Hát ha valaki figyelmesen elolvasta a sztrájkfelhívásunkat, akkor az lehet látni, hogy országos és általános sztrájkot hirdettünk, és ezen belül a holnap utáni az csak a figyelmeztető lesz. Utána a sztrájkbizottságunk és a ráhivatott testületeink fognak dönteni abba a kérdésbe, hogy mikor tartjuk meg az általános sztrájkot, de rövid időn belül sajnos arra is sor fog akkor kerülni, ha nincs megállapodás.
Simon Dezső, a vasutasok szakszervezetének elnöke. Köszönöm, hogy tájékoztatta a klubrádió.
Köszönöm szépen a lehetőséget.